Abban szólanom, midőn meg kell előtted állanom.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az embertársak iránti figyelem teljes szolgálat és gyengéd gondoskodás jelentőségét hangsúlyozta Ferenc pápa a kórházból írt vasárnapi üzenetében, amelyet a Vatikán közölt. A déli úrangyala imádságot kísérő beszédében a Szentatya kijelentette, idézem, hosszantartó kórházi tartózkodásom alatt én is megtapasztalom a figyelem teljes szolgálatot és a gondozás gyengédségét, elsősorban az orvosok és az egészségügyi dolgozók részéről, akiknek szívből jövő köszönetet mondok. A pápa hozzátette, hogy a kórházból azokra gondol, akik más és más módon közel állnak a betegekhez, és a betegek számára az Úr jelenlétét jelzik. Ferenc pápa beszédét azokhoz az önkéntesekhez intézte, akik jubileumi zarándoklaton vettek részt a Vatikánban. 25 ezer olasz és külföldi szociális munkás, a Vöröskereszt, a Katasztrófavédelem és más szervezetek önkéntesei lepték el a Szent Péter teret. Ez volt az egymás követő negyedik vasárnap, hogy Ferenc pápa nem olvasta fel személyesen beszédét, amelyet ismét szöveges változatban adtak ki. Hétfőtől a kúria bíborosai megkezdik a nagybőti lelki gyakorlatot, amelynek helyszíne a vatikáni audiencia terem lesz. A szentszék közlése szerint a rózsafüzér imát hétfőtől az audiencia teremben tartják. Komoly kockázatot, politikai és gazdasági terhet jelentene Európa és benne hazánk számára, ha Ukrajna gyorsított módon és nem érdem alapján csatlakozna az Európai Unióhoz, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 állami televízióban. Orbán Balázs hangsúlyozta, ezt a terhet ebben a formában nem bírná ki a kontinens és Magyarország sem. A kormány ezért úgy gondolja, hogy erről a kérdésről elsőként az Unióban egy véleménynyilvánító szavazás keretében kell megkérdezni az embereket. Orbán Balázs szavai szerint a brüsszeli EU csúcs következményeit tekintve az látszik, hogy az orosz-ukrán háborút a nyugat elvesztette, az Egyesült Államok fokozatosan kihátrál a konfliktusból és semleges közvetítői pozíciót vesz fel, az Ukrajnával kapcsolatos gazdasági kérdések rendezése pedig az európai tagállamokra maradna. Az Egyesült Államokkal, Kínával, az Európai Unióval és Oroszországgal is a lehető legjobb gazdasági kapcsolatra van szüksége Magyarországnak a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor szombaton a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján hangsúlyozta, a 2 és 3 gyermekes anyák eszélyemmentessége hosszú távon befolyásolja az adórendszert. Szerint az új adórendszer a munkára, a család és gyermekvállalásra ösztönzi a magyarokat. A kormányfő hangsúlyozta azt is, hogy a most futó projekteken kívül újabb nagy fejlesztési programokat nem tudnak indítani Budapesten, mert a vidék felzárkóztatása érdekében kell mozgósítani a forrásokat. Erre reagált Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, aki azt írta, reméli Orbán Viktor nem azokra a budapesti vállalásokra utalt, amelyeket Rákos rendező kapcsán szerződésbe foglalt a kormány. Az árstabilitás elérését nevezte a 2025-ös év kulcsának a Magyar Nemzeti Bank új elnöke. Varga Mihály az MKIK évnyitóján azt mondta, továbbra is fegyelmezett inflációellenes gazdaságpolitikára van szükség, szerinte a pénzromlás minden idei makrogazdasági célra hatással lesz. Az új jegybankelnök úgy fogalmazott, a gyorsan változó, nehezen kiszámítható külső környezet óvatosságot indokol, de szerinte jó alapjai vannak annak, hogy idén visszaálljon a magyar gazdaság az élénkülő pályára. A jobb egészségügyért tüntetett a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szakszervezete szombaton a Kossuth téren. A kamara elnöke a parlament előtt arról beszélt, a kormány spórol az egészségügyön, és szerinte elveszett az emberek bizalma az ellátásban. Ámos Péter hangsúlyozta, azonnali 500 milliárd forintos többletforrása van szüksége az ágazatnak, plusz pénzt kell biztosítani az ügyeletekre, és meg kell menteni a házi orvosi rendszert. Az egészségügy súlyos problémái között említették a tüntetésen a több száz napos várólistákat, az uniós átlagban első hazai rákos halálozások számát, és hogy a kormány az Európai Unió átlagának felénél is kevesebbet költ a magyar emberek gyógyítására. A Magyarországon forgalomba kerülő állati eredetű élelmiszerek teljesen biztonságosak, és azok is maradnak a szigorú járványvédelmi intézkedéseknek köszönhetően, mondta el az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István közölte, a haszonállatoknál a madárinfluenza, az afrikai sertéspest is, a kiskérődzők pestise, és most a ragadó száj és körönfájás vírus okoz nagyon komoly veszteségeket és gazdasági károkat. Jelezte ugyanakkor, hogy az elmúlt években tudatosan segítették az állattartókat a járványok és az állatbetegségek megelőzésében. Végül az időjárásról. Fátyolfelhős, derült lesz még az ég, majd aztán napközben délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, később már elszórtan előfordulhat zápor. A déli, délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját, az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1967. március 6-án hunyt el Kodály Zoltán Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató, zenetudós, akadémikus. Mai műsorunkban két igazán jelentős művét, a Marosszéki Táncok című táncrondóját, valamint a Budavári Tedeumot ismerhetik meg. Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című táncrondója zongoraművészek és szimfonikus zenekarok repertoárján egyaránt szerepel. Az 1927-ben elkészült szóló zongora változat meghangszereléséhez a világhírű karmester Arturo Toscanini adta a legfontosabb impulzust, amikor a Psalmus Hungaricus 1928. októberi milánói bemutatója után új kodályművet akart repertoárjára venni. A hangszerelt változat ősbemutatójára 1930. november 28-án került sor a Dresdai Operaházban, ahol az Exische Staatskapelle karmestere Fritz Busch volt. A közhiedelem szerint a mű első elhangzásakor Arturo Toscanini vezényelte a New York-i filharmonikus zenekart, ezt az előadást azonban még a Dohnányi Ernő által vezényelt magyarországi bemutató is megelőzte 1930. december 1-én. Az, hogy korábban Toscaninivel kapcsolták össze az ősbemutatót, lehetséges, hogy inkább csak üzleti fogás volt, hiszen ez jóval nagyobb reklámot jelentett a műnek, s ezáltal a kiadónak is. A marosszéki táncok minden esetre kiemelten sikeresnek bizonyult, bő két év alatt több mint 40 alkalommal szólalt meg a zenekari változat Európában és Amerikában, a legnagyobb karmesterek például Ormándi Jenő, Reiner Frigyes és Harry Wood vették repertoárjukra, és ez volt Kodály első zenekari műve, amely a Szovjetunióban is elhangzott. Kodály Zoltán így fogalmaz a partitúrához fűzött előszavában. Talán nem véletlen, hogy mindmáig marosszék őrzött meg legtöbbet a régi népi tánczenéből, s hogy egy-egy darabnak más vidéken is marosszéki a neve. S valóban, bármi különös, éppen marosszéken gyűjtött dallam nem került bele a kompozícióba, a benne hallható dallamok azonban műfai tánctipológiai értelemben mégis marosszékiek. E népi táncokat Kodály variációs rondóformába rendezte, a rondó téma variált visszatérései három epizódot, gyors, lassú, gyors fognak közre, végül egy pesgő finálé zárja a művet. A rondó téma dallama eredetileg gyors tánc volt, amelyet Kodály negyedére lelassítva dolgozott fel, első elhangzásakor verbunkos kísérettel ellátva, majd különböző harmóniai és karakterváltozatokban. Az első epizód eredetileg fúvós hangszere játszott gyors táncdallam, a második szintén fúvós hangszeres improvizatív lassú tétel, míg a harmadik epizód és a művet záró finálé lendületes néptánc, melyben a hangszeres népzene cifrázatait egy hatalmas műzenei fokozás keretei közé illesztette be a zeneszerző. Most hallgassuk meg a marosszéki táncokat a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában Fischer Iván vezényletével.
Thank you.
Elhangzott Kodály Zoltán Marosszéki Táncok című táncrondója a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. Kodály rokon szenvezett a népi írók mozgalmával, tiltakozott a faji megkülönböztetésen alapuló törvények ellen. 1942-ben 60. születésnapján a kormánytól is kapott kitüntetést, egy évvel később a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be, írta Kodály 1944-ben. A II. Világháború alatt mentette az üldözötteket, majd neki is bujkálnia kellett, de közben befejezte Missa Brevisét. Ez lett a főváros II. Világháború utáni első zenei bemutatója. Kodály nem volt forradalmi újító, inkább megőrző, összegző művész. Kórusművei a vokális zenének csak palesztrinához hasonlítható csúcspontját jelentik. Zeneszerzői munkásságának legkiemelkedőbb darabja a Pszalmusz és a Budavári Tedeum. Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk, téged, örök Atya Isten, mind egész föld áld és tisztel. Így ad hálát Kodály Zoltán a kora keresztény himnusz szavaival 1936-ban írott Tedeumában, melyet Budavári Tedeum címen ismerünk. 1936 tavaszán Budapest polgármestere Szendi Károly kérte fel Kodályt egy kompozíció megírására, mellyel Buda töröktől való visszafoglalásának 250. évfordulóját kívánták megünnepelni. Kodály 2 hónap alatt készült el a Te Deum megzenésítésével, az ősbemutatóra 1936. szeptember 2-án a budavári Nagyboldogasszony templomban, ismertebb nevén a Mátyás templomban került sor, a templom karnagya Sugár Viktor vezényletével. A 4 szólóénekesre, vegyeskarra, orgonára és zenekarra írott Te Deum ugyanakkor hamar eljutott a hangversenytermekbe is. A londoni rádió stúdió koncertjét 2 hónappal követte a Budapesti Operaház előadása, rangos szólisták, Bodó Erzsi, Basilides Mária, Rözler Endre és Székely Mihály, a Székes Fővárosi Énekkar és a Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában Dohnányi Ernő vezényletével. A Te Deum sikerét mutatja, hogy néhány éven belül Európa számos nagyvárosába, sőt a tengeren túlra is eljutott. A mai napig is inkább hangversenyeken hangzik el, ugyanis előadó apparátusa szétfeszíti az általában kisebb templomi együttesek korlátait. Zenei megfogalmazásában sem csak templomi előadás ideája lebeghetett Kodály előtt a Te Deum komponálása idején. A szöveg hangulati rezzüléseit hülyen visszaadó megzenésítésében számos különböző hangvételt találunk, s ezek közt egyházi és világi zenei kompozíciós technikák, a 19. századi romantikus zene gesztusai és magyar népzenei elemek egyaránt előfordulnak. Egy a Nyugat hasábjai megjelent kritika szerint hatalmas és odaadó pátos sikolyával indul a mű. A 7 forma 2 szélén is megjelenő fúga, illetve 2-s fúga az ellenpont, azaz az egyik legfontosabb egyházi zenei kifejezésmód képviselője. A mizerére misztikus, liturgikus imamormolás, míg a romantikus zene eszköztárát idézi több hatalmas fokozás vagy éppen fanfárzene. A magyar népzene pedig látens módon a háttérben van jelen az egész mű zenéjében. Szinte minden témán érezni lehet a magyar népzene hatását, elsősorban a kvárt hangközökből való építkezés okán. Ez a hangköz a művet indító fanfár hangjairól való legelső felfelé irányuló lépés, de ez uralja a karakteres fuga témát, s a záró szoprán szólóban is ez a legjellegzetesebb fordulat. Következzen tehát a budavári Te Deum. A szólisták Andor Éva, Szirmai Márta, Réti József, Gregor József, közreműködik továbbá a Magyar Rádió és Televízió kórusa és zenekara Ferencsik János vezényletével. Elhangzott Kodály Zoltán, Budavári Tedeum. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek, hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom, nagy bőjt van, erről írok neked, méghozzá azért, mert azt figyeltem meg, hogy hívő emberként is könnyedén abba a kísértésbe eshetünk, hogy egyszerű fogyókúrát vagy értelmetlen önsanyalgatást látunk a böjtben. Pedig már ősidők óta elsősorban a böjt lelki és szellemi hozadékát igyekezett kihasználni minden vallás. Hiszen a böjt lelki áldozattá, sőt imádsággá is alakulhat, nem pusztán manapság divatos méregtelenítő kúra vagy a felesleges kilóktól való megszabadulás kellemetlen eszköze. Jó lenne, ha keresztény életünknek nem egy kényszerű és zavarba ejtő eleme lenne, hanem természetes része. Anselm Grün, a nálunk is népszerű német bencés szerzetes írta Böjt, test és lélek imája című könyvében. Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel. Aki nem böjtöl, abban jól lakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy. Aki nem vágyakozik, az nem viraszt, és aki nem viraszt, azt alva fogja találni az érkező vőlegény. A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltása mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ugyanis Istennel találkozunk. Erőtlenségünk mélysége Isten mélysége után kiált. Örvény az örvénynek kiált. És valóban, mi mai emberek gyakran elfeledkezünk Istenről. Nem az ő hozzáfűződő viszonyunk a mércéje mindennapjainknak. Csak az evilági saját kényelmes szempontjaink alapján szemlélve a világot, a böjt valóban egy felesleges önsanyargatás, esetleg méregtelenítő kúra, a fogyás eszköze. A legjobb esetben is a saját testi és lelki egészségünk megőrzésének eszköze. Ha azonban a böjti cselekedeteinket engedjük Isten mélységeibe hullani, és imává nem esedni, egy egészen más valóság részeseivé válhatunk. Persze ez nem működik akkor, ha farizeus módon csak a katolikus egyház katekizmusában ismert szigorú böjti napokat és más a böjti fegyelemmel összefüggésben megfogalmazott rendelkezéseket tartjuk meg gramra pontosan. Majd rakunk egy képzeletbeli pipát a teljesítés mellé. A formálisan megtartott böjt semmiben sem különbözik lelki tartalom nélkül az említett egészségmegőrző praktikáktól. Pláne nem akkor, ha rigorizmussal párosul, ami megfojtja a teremtményi örömöt. Assisi Szent Ferenc atyánk írta a megerősített ferences regula a zsolozsmáról és a böjtről és arról, hogyan járjanak a testvérek szerte a világban című fejezetében. A testvérek böjtöljenek minden szentek ünnepétől az Úr születéséig. Akik önszántukból megtartják ezt a szent böjtöt, mely vízkereszttel kezdődik és megszakítás nélkül 40 napig tart, s melyet az Úr is megszentelt böjtölésével, áldottak legyenek az Úrtól. Akik pedig erre nem vállalkoznak, nem kötelezhetők rá. A másik 40 napot ellenben, mely az Úr feltámadásáig tart, mindenki böjtölje végig. Más időben nem kötelesek böjtölni, kivéve a pénteket. Nyilvánvaló szükség esetén pedig egyáltalán nincsenek testi böjtre kötelezve a testvérek. Figyelmeztetem, intem és buzdítom testvéreimet az Úr Jézus Krisztusban, hogy mikor a világban járnak, ne cívódjanak, se szóharcot ne folytassanak, se másokat meg ne ítéljenek, hanem legyenek szelidek, békességszerzők és szerények, kedvesek és alázatosak, s nyíltán szóljanak mindenkihez, ahogyan illik. És ne lovagoljanak, ha csak nyilvánvaló szükség vagy betegség kényszeríti őket. Ha valamilyen házba bemennek, először ezt mondják, békessége háznak. És a Szent Evangélium szerint minden ételből ehetnek, amit eléjük tesznek. Mennyivel szabadabb megfogalmazása ez a böjtnek? Szent Ferenc nem a szigorú minden körülmények között megvalósítandó aszketizmusra kérte a testvéreket. Nem a törvények gondolkodás nélküli betartására kötelezte őket, hanem helyesen értelmezve azt, annak életszerű, természetes megélésére. De nem csak ezért hoztam fel példának neked ezeket, barátom. Leginkább azért, hogy lásd, a formális, az étkezéssel összefüggő böjtölésen kívül fontos másban is önfegyelmet gyakorolnunk. Legalább a nagybőjti időszakban tudatosan próbáljuk meg takarékra állítani a mások felett gyakorolt ítélkezésre, az egymással való cívódásra, a pletykálkodásra, politizálásra és egyéb békétlenséget keltő tevékenységeinkre használt energiáinkat. Sokszor ez sokkal nehezebb, de testünket, lelkünket mégis jobban szolgálja az ilyenfajta lemondás, mint a formálisan megtartott böjt. Fontos az is, hogy mindezeket a húsvéti öröm megélésének dimenziójába helyezzük. A test és a lélek lemondásai a bűnbánattal, a szentgyónás elvégzésével kiegészülve csupán előkészületei a legnagyobb ünnepünknek, Krisztus feltámadásának, vagyis a húsvétnak. Böjtünk jellemzője legyen az, hogy az Istennek felajánlott, vele szorosabb kapcsolatot teremtő lemondásainkkal együtt is örülünk megváltott létünknek, ezen belül is a családunknak, szeretteinknek, a munkánknak és az evilági javainknak egyaránt. Feltámadása óta Krisztus, a vőlegény velünk van. Éppen ezért nem vedhetjük meg a teremtett világot és a földi életet. Nem kell felosztanunk sem ezeket tisztára és tisztátalanra. Kedves barátom! Ezekkel a gondolatokkal kívánok számodra helyesen értelmezett és megélt, kegyelmekkel teli nagybőjti készületet és áldott húsvéti ünnepet. Szeretettel, barátod!
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
A Szent István.